Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Itt van a stúdióban Szalai Máté, közel-kelet szakértő, a Klingendél Intézet kutatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást.
Majdnem egy hetet tart a háború Izrael és Irak között. Ugye magyar idő szerint pénteken hajnalban, vagy péntekre virradóra támadta meg Izrael Iránt. Melyek az elmúlt egy hét legfontosabb fejleményei, mérlege először Izrael szempontjából? Mit ért el Izrael?
Nagyon nehéz egy átfogó mérleget vonni egy hét után, már csak azért is, mert hogyha valóban egy fegyveres konfliktusnak nézünk elébe, vagy hát egy háborúnak a két fél között, akkor az nagyon elhúzódhat. Éppen ezért még a nulladik percben vagyunk, vagy az első percben vagyunk ebben a helyzetben. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy ha már ebben a pillanatban most az adás ideje alatt a vezetők úgy döntenének, hogy nem indítanak támadást egymás irányába, akkor is alapvetően megváltozott a Közel-Kelet. Azt kell, hogy mondjuk. Az izraeli szempontból a hivatalos cél az volt, hogy megsemmisítsék Iránnak a nukleáris programját, vagy legalábbis visszaépítsék azt, vagy leépítsék azt.
Ez sikerült?
Részben sikerült, teljesen megsemmisíteni semmiképpen sem sikerült. Ahhoz, hogy nagyon nagy károkat okozzanak, és mondjuk éveket vegyenek el ebből a programból, ahhoz vagy egy amerikai beavatkozásra van szükség, hiszen az amerikaiaknak vannak olyan bombáik, amikkel például a föld alatti létesítményeket tudják támadni, vagy pedig olyan titkosszolgálati akciókra, amelyeket még nem láthattunk. Tehát azt lehet mondani, hogy Izraelnek sikerült komoly károkat okozni az iráni nukleáris programban, de ez egyelőre még nem tudjuk, hogy pontosan mekkora volt, és nem valószínű, hogy ezzel az egyhetes akcióval teljesen aláásták volna ezt a programot. Tehát, hogyha holnap vég lennél, akkor ugyanúgy folytatódhatna utána.
De azért nem jelentéktelen károkról van szó.
Nem jelentéktelen károkról van szó, de a problémát semmiképpen sem sikerült megoldani. Viszont azt is hozzá kell tennünk, hogy Izraelnek nem, hogy ez is a hivatalos célja, a gyakorlatban azért a különböző Irán elleni támadásoknak a szórása, a célpontoknak a kiterjedtsége azt mutatja, hogy ez már nem csak a nukleáris programról szól. Izrael, ha nem is a rezsimváltást szeretne, de szeretné destabilizálni a rezsimet, tehát aláásni az iráni rezsim a belső tartóoszlopait. Ebbe beletartozik az, hogy különböző gazdasági infrastruktúrát támadnak, az iráni vagy az iráni média egyes célpontjait támadták, és hát lakossági célpontokat is támadnak, főleg például Teheránban, a fővárosban, ami mutatja azt, hogy valószínűleg az izraeli tervezésben az lehet, hogy egyrészt várják, hogy az amerikaiak csatlakozzanak, másrészt pedig, amíg ez nem történik meg, addig akkora károkat okoznak, hogy lehetővé teszik annak a lehetőségét, hogy egy belső forradalom induljon el Iránban.
Irán mit ért el, mit tudott elérni ebben a kényszerű helyzetben eddig?
Irán nem sokat. Nagyon-nagyon nehéz stratégiai helyzetben van az ország. Igazából ezt nem most az elmúlt egy héten dölt így el, tehát nem most került ebbe a helyzetbe Irán, hanem már egy jó ideje azt láthatjuk, hogy nem találja azt a módot, amivel meg tudná állítani gyakorlatilag a visszaszorulását. 2023. október 7-e óta, tehát a Hamasznak a nagyszabású Izrael ellenes terrortámadása óta kialakult helyzetben azt lehet látni, hogy Izrael képes volt felhasználni ezt az időszakot arra, hogy szisztematikusan felszámolja Iránnak a nem állami szövetségeseit, vagy legalábbis ezeknek egy részét. Ebben nem csak a palesztin Hamas érthető be, hanem a libanoni Hezbollah, beleérthető Szíriában a régi Assad kormány, ami tavaly decemberben bukott meg. A iraki síta milíciákat is ide szoktunk sorolni, mint Iránnak a fő szövetségeseit, vagy jemeni húszikat, akik továbbra is talpon vannak, de azt látható, hogy most nem csatlakoztak a harcba. Most azt lehet látni, hogy Izrael egy ilyen maximalista, asszertív politikát folytat továbbra is, tehát addig megy el, amíg el tud menni ebben a harcban, tehát Irán és az Irán szövetségese járni harcban, és most az iráni rezsimet vette célba. Ebben a helyzetben Iránnak ugye az volt az egyetlen kiútja az tavaly év végén, az idei év elején, hogy elkezdett intenzív tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, és abban reménykedett, hogy az amerikaiakkal való tárgyalások fogják majd pacifikálni kicsit az izraeli külpolitikát. Ugyanakkor eltelt két hónap ezekből a tárgyalásokból, talán 5 forduló zajlott le a két fél között, nem sikerült megállapodni, és úgy tűnik, hogy ez egy végzetes probléma volt sok szempontból Irán számára, és most már nem tudnak kijönni ebből a helyzetből, anélkül, hogy legyen valami katonai konfliktust. Irán mindenképpen ezt el akarta kerülni. Azt, hogy most hogyan tudnak lépni, az egy nagyon nehéz kérdés. Én nem látom azt, hogy Irán hogyan tudna úgy kijönni ebből a helyzetből, hogy nem csak hogy erősebb legyen, mint két hete volt, de akár ugyanazon a szinten legyen.
Az látszik-e, hogy meddig tarthat ez a háború?
Egyáltalán nem látszik, és tudom, hogy a kutatók, szakértők sokszor kell, hogy olyan kérdésekre válaszoljanak, hogy meddig tart valami, vagy jósoljanak valamit, és biztos frusztráló lehet hallgatni azt, hogy nem tudjuk, de hát fogalmunk sincs ebben a helyzetben, őszintén szólva.
Az Egyesült Államok belépésétől függhet?
Az Egyesült Államok belépésétől függ attól, hogy az izraeli kormány milyen döntéseket hoz, bár talán most ilyen pillanatban azok a legegyértelműbbek, hiszen láthatóan ők el akarnak menni, ameddig tudnak. Nagyon nagy mértékben függ az iráni reakcióktól és az iráni stratégiától. Irán részéről azt lehet látni, hogy egyelőre egy picit visszafogták magukat, én azt érzem, tehát körülbelül van 1500-2000, vagy hát volt tavaly, vagy múlt hét csütörtökön volt 1500-2000 balisztikus rakétájuk, abból mondjuk 400-440-et lőttek ki Izraelre. Nem támadták még meg az amerikai támaszpontokat a térségben, nem léptek ki az atomsorompó egyezményből, amit szintén fenyegetőztek. Nagyon sok olyan lépést nem tettek meg, amitől féltünk, vagy félnek továbbra is a szakértők, viszont bármikor megtehetik ezeket a lépéseket. Nyilván ők azért nem tették meg ezt, mert továbbra is arra játszanak, hogy talán az Egyesült Államok belépését a háborúban meg tudják akadályozni, és hogyha újraindulnak a tárgyalások, akkor az majd féket fog adni az izraeli fellépésnek, de bármikor történhet egy hibás döntés, egy tévedés, hogy úgy fogalmazzak, benézhetik az irániak bármikor, hiszen már múlt héten is benézték. Tehát ma már tudjuk azt, hogy az iráni vezetés nem volt felkészül erre az akcióra. Ők azt gondolták múlt hét csütörtök éjszaka is, hogy vasárnapig, tehát addig, amíg a következő köre a tárgyalásoknak az Egyesült Államok és Irán között nem történik meg, addig az izraeliek nem fognak támadni. Pár óra alatt kiderült, hogy tévedtek. Egyébként hozzáteszem, nagyon sok szakértő, kutató értett volna egyet csütörtök éjszaka Iránnal, hogy erre kicsi a valószínűsége, de hát láthatóan az irániak még így sem készültek fel erre a helyzetre, tehát még akkor is, hogyha azt lehetett mondani, hogy mondjuk 10% esély van rá, ők úgy gondolták, hogy nem tesznek meg lépéseket arra, hogy ezt megakadályozzák, vagy felkészüljenek rá.
Sőt, azért a nyugati sajtóban egyre inkább szóltak arról cikkek, jelentek meg elemzések, hogy ez a támadás be fog következni, még hogyha nem is feltétlenül pénteken hajnalban.
Így van. Nagyon érdekes volt ez a helyzet, hiszen az izraeli támadás egyszerre volt látható és meglepő, hiszen maga Donald Trump, amerikai elnök is egyébként korábban 60 napos határidőt adott Iránnak arra, hogy a tárgyalások sikeresek legyenek, és hát a 60. nap csütörtökön járt le múlt héten. Viszont gyorsan hozzáteszem, hogy ez nagyon racionálisan hangzik, viszont biztos vagyok benne, hogy ez nem egy racionális fellépés volt. Tehát a hírek azt mondják, hogy múlt héten Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök is emlékeztette, tehát emlékeztetnie kellett Donald Trump elnököt, hogy korábban ő 60 napot mondott, és ezt használta föl gyakorlatilag arra, hogy meggyőzze az amerikai elnököt a beavatkozásról. Tehát voltak erre mutató jelek, viszont azért nyilván mindenki, aki figyelte az eseményeket, próbált kalkulálni, próbálta megnézni, hogy mit mondanak a felek, és mire készül. Nyilván csütörtökön már voltak konkrét jelek arra, hogy valami készülhet, de nem volt ez egyáltalán magától értetődő.
Nagyon fontos, hogy nem két szomszédos ország háborújáról van szó. Ugyanakkor ebben a helyzetben a térségbeli államok, vagy azok az államok, amelyek Izrael és Irán között fekszenek, hogyan viszonyulnak ehhez a konfliktushoz összességében? Van egy egységes arab álláspont? Miként látják ezt a főszereplők?
Ami nagyon fontos látnunk a térségben, az, hogy ez teljesen más, mint ami 5 éve vagy akár 10 éve volt. Itt a legtöbb arab államnak most stabilitásra van szüksége, vagy legalábbis ezt keresik. Ennek a fő oka az, hogy egyrészt a 2010-es években az arab tavasz időszakában és azt követően rengeteg háborús helyzet alakult ki a régióban, tehát itt emlékezhetünk Szíriára, Jemenre, Líbiára, Irak sem volt egy túl stabil állapotban, az iszlám állam megjelent, az Al-Qaida működött, tehát láthatóan rengeteg biztonsági kihívás volt. Ebből a vezetéseknek a térségben elegük lett. És látták azt, hogy ez nem vezet sehova, és persze harcolhatnak egymással proxikon, szövetségeseken keresztül itt-ott, de ez nem fog semmilyen kézzelfogható előnnyel járni számukra. Tehát nem fog a gazdaságuk növekedni, rengeteg pénzt költenek el, stb. És folyamatosan termelik újra azokat a biztonsági kihívásokat, amik ellen küzdenek. Ez az egyik fő ok. A másik fő ok pedig, ami miatt most mindenki egy kicsi stabilitásra vágyik, az az, hogy azért az elmúlt két évtized felhívta a figyelmet azokra a nagyon komoly gazdasági társadalmi problémákra, amik a térségben vannak, amelyek folyamatosan kikezdik az egyes politikai rendszereknek a stabilitását, és rengeteg embernek a mindennapi szenvedésével járnak. Ha megnézzük Irakot, Algériát, Szudánt, még ezekben az országokban nem csak a 2010-es évek elején, de a 2010-es évek végén is hatalmas tüntetés hullámok voltak. És hát az egyes kormányok felismerték azt, hogy inkább ezzel kéne foglalkozniuk, nem azzal, hogy harcolnak egymással. Tehát nagyon sok ország elkezdett egy ilyen gazdasági modernizációs programot, vagy pedig arra fókuszált, hogy rendbe tegyék például a munkanélküliség kérdését, a közszolgáltások kérdését, stb. Itt főleg egyébként a Perzsolyból-nek az arab államai, arab monarchiái emeltőek ki, tehát Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, stb. És hát ők tudják azt, hogy ahhoz, hogy befektetőket vonzanak, ahhoz regionális stabilitásra van szükség, nincs szükség arra, hogy az irániak és az izraeliek harcoljanak egymással, tehát mindenki most az elmúlt időszakban éppen inkább békéltetni szeretett volna, normalizálni kapcsolatokat, és nem harcolni egymással. Nyilván ezt a folyamatot egyébként nem a mostani háború szakította meg, hanem még a 2023. október 7-i Hamas támadás, az azt követően kialakult gázai háború, ami azért egy folyamatos tüzet jelentett a térségben, és egy folyamatos kihívást ismét.
Jordániának mekkora veszteséget okoz ez a mostani helyzet? Mégis turisztikailag akár egy virágzó ország is lehetne, hogyha nem lenne ennyire instabil ott az állapot.
Abszolút, Jordániának van egy nagyon speciális helyzete a térségben, hiszen egyrésztről Izraellel szomszédos államról van szó, másrésztről ez az ország volt a második arab ország Egyiptomot követően, aki normalizálta kapcsolatait Izraellel még 1994-ben, tehát van ott egy együttműködés a két ország között, amit egyébként folyamatosan kikezdenek különböző folyamatok, de azért látható, stabil maradt, és a két ország továbbra is elismeri egymást, még egyébként 2023-at követően is. Tehát voltak együttműködési projektek, amik leálltak a két ország között, de ezek nem voltak mondjuk stratégiai mértékűek. Viszont azt lehet látni, ugye, hogy minden rakétázás, ami történik Izrael és Irán között, az, ahogy én is felhívtam erre a figyelmet, ez megsérti másoknak a légterét, és hát Jordánia az egyik fontos állam ebből a szempontból. Ráadásul, hogyha megnézzük ezeket az államokat a térségben, Jordánia mellett ugye ide lehet még tenni Szíriát, Irakot, az ő légvédelmi kapacitásaik azért nem annyira erősek, tehát nem tudnak ők magukban sem fellépni a rakétákkal szemben. Viszont nyilván egyik ország se szereti, hogyha rakétákat lövöldöznek a légterében, de ezen túl egy konkrét fenyegetést is jelent az, hogyha például az izraeliek felhasználják a jordániai légteret arra, hogy lelőjék a rakétákat, ami egyébként meg is történt, akkor ugye azért azok a rakéták nem tűnnek el, hanem vannak törmelékek, amik leesnek a felszínre, és ez hatalmas károkat tud okozni. Egyébként nem csak Jordániában, mindenhol máshol is, tehát Izraelben is ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugyan a vaskupola rendszer védi Izraelt, de azért a törmelékek ugyanúgy leesnek a földre.
És ráadásul 100%-os védelem pedig nincsen.
Így van. Tehát Jordánia esetén ez egy komoly kihívás. Azt lehet látni, hogy azért Izrael tudja használni a jordániai légteret, sőt, hát arról is volt szó, hogy a jordániak valamilyen mértékben segítenek is Izraelben a légvédelemben, annak, hogy ennek pontosan mekkora mértéke, azt nem tudjuk, de hát nekik ez egy nagyon kellemetlen helyzet, az biztos. Ráadásul Jordánia nagyon közel áll a már említett arab monarchiákhoz, az arab félszigeten, tehát Szaúd-Arábiához és a többi öböl államhoz, és gazdaság is nagyon függ tőlük, tehát az ő esetén is azt láthatjuk, hogyha a regionális gazdaság nem működik jól, akkor ott bizony komoly problémák lehetnek.
Szaúd-Arábiában hogyan tekintenek erre a mostani konfliktusra? Azért ugye Szaúd-Arábia és Irán helyzete a szunnita-síita szembenállás miatt sosem volt felhőtlen. Hogyan tekintenek erre a háborúra?
A szaudi szempont nagyon érdekes, nem csak azért, mert amit már említettem, hogy a szaudi figyelem az elsősorban most a gazdaság élénkítésére irányul, de azért is, mert a két fontos, sőt, hát hogyha az Egyesült Államokat bevesszük, akkor a válság három fontos szereplőjével is nagyon kiemelt fontosságú a szaudi külpolitikában. Iránnal azért, mert ahogy ön is utalt rá, van egy több évtizedes hosszúságú rivalizálás, ami gyakorlatilag két állam modernkori létrejötte óta zajlik. Már egyébként az iráni-iszlám forradalmat megelőzően is volt egy vetélkedés a két ország között, de azt követően meg kifejezetten.
Hasonló méretű államokról van szó.
Hát sok szempontból hasonló méretű, azért Irán lélekszáma sokkal nagyobb, tehát Szaúd-Arábia mondjuk kevesebb, mint fele akkora ebből a szempontból. De a
Szaúdi területre.
Területre, igen, de és a szaúdi gazdaság pedig azért most jóval nagyobb, mint az iráni, de hát ennek mindenfajta szankcionálás és egyéb okai vannak. Szóval a szaúdiak számára Irán mindig egy vetélkedő társ volt és egy veszélyforrás volt, ugyanakkor a két ország 2023-ban, még azelőtt, hogy kitört volna a gázai válság, azelőtt normalizálta a kapcsolatot. És azt lehet látni, hogy megindult egy intenzív párbeszéd és egy koordináció a két fél között. Ami mutatja, hogy a szaudi kormány is úgy látta, hogy nem egy háborús úton akarják rendezni az ellentéteiket, hanem tárgyáson és koordinációk révén. Ez az egyik dimenzió. A másik dimenzió, hogy a szaudiaknak Izraellel ugyan nincs kapcsolatuk, de folyamatosan napirenden volt az, hogy normalizálják a kapcsolatokat, főleg a gázai helyzetet megelőzően, ami odáig terjedt, hogy a szaudi vezetés nyilvánosan elismerte, hogy folynak tárgyalások ezzel kapcsolatban, és most azt is láthatjuk, hogy valamilyen mértékű együttműködésnek muszáj lenni a fél között, hiszen Izrael nem csak a jordániai légteret, de a szaudi légteret is használta most a védekezésre, aminek nem lett semmi negatív következménye, vagy láthatóan erről van valamilyen ki nem mondott, vagy le nem írt megállapodásra a felek között. És hogy még tovább bonyolítsam a helyzetet, ugye a szaudi-amerikai kapcsolatok szempontjából is nagyon fontos ez a kérdés Szaúd-Arábiának, és teszteli azt, hogy mekkora a szaudiaknak a befolyása az amerikai döntéshozatalra. Jelenleg a szaudiak hivatalosan azt az álláspontot képviselik, hogy deeszkalációra van szükség, nyugalomra van szükség, nem szabad olajat önteni még tovább a tűzre, már csak azért is, mert egyébként, ha kiterjed a háború, és Irán célba veszi az amerikai támaszpontokat, vagy lezárja a hormuzi szorost, amire megvan az esély, annak a szaúdiaknak lehetnek az egyik nagy vesztesei, és hát most korábban is lehetett látni, hogy az iráni szövetségesek szívesen célba veszik a szaúdi olajlétesítményeket, és ugye küldtek rájuk rakétákat korábban, tehát a szaúdiak potenciális célpontnak érzik magukat ebben a helyzetben. Ennek ellenére azért hozzá kell tennünk, hogy ez a hivatalos álláspont, és a szaúdiak próbálnak bizonyos mértékű diplomáciai tevékenységet is folytatni, üzeneteket átadni a felek között, hogy deeszkaláljanak. Viszont, hogyha megnézzük a szaúdi sajtót, ami nyilván egy nagyon államilag kontrollált valami, akkor ott azért például a véleménycikkeknek a hangvétele azért nem teljesen negatív, azt mondanám. Tehát vannak hangok, amelyek arról beszélnek, hogy itt azért ez nem izraeli agresszió csak, hanem az irániak, hát ha nem is megérdemelték, de azért ide, ahhoz, hogy ebbe a helyzetbe kerültek, az kicsit maguknak is köszönhetik. Tehát én azt gondolom, hogy egy pontig azért a szaúdiak egy része boldogan látja, vagy kárörvendően látja azt, hogy az irániak legyengülnek.
Mert hogy mindig is riválist látnak bennük.
Így van, de megint csak az, hogy ez még nem jelenti azt, hogy azt szeretnék, hogy az iráni rezsim eltűrjön a földről. Egy gyenge ellenfél lehet pont annyira veszélyes, mint egy erős ellenfél, mert egy gyenge ellenfél kiszámíthatatlanabb.
Milyen hatása lehet mondjuk a szaudi álláspontnak az amerikaiakra ebben a helyzetben, amikor ráadásul nem is teljesen egyértelmű, hogy mit szeretnének?
Nagyon jó a kérdés, és sokan találgatják ezt. Az biztosnak tűnik, hogy a szaúdiak ösztönzik az amerikaiakat arra, hogy ne lépjenek be a háborúba, és ösztönzik a párbeszédet a felek között. Viszont az, hogy ennek lesz-e következménye az amerikai álláspontra, és személyesen Donald Trump elnöknek az álláspontjára, az egy nagy kérdés. Azért az elmúlt időszakban láthattuk azt, hogy a szaúdiaknak van tényleges befolyása az amerikai közel-kelet politikára. Például, amikor Donald Trump nemrég még Szaúd-Arábiába utazott, akkor ott Donald Trump bejelentette azt, hogy feloldják a szíriai szankciókat, ami egy hatalmas győzelem volt Szaúd-Arábia számára, és egy gyakorlatilag 180 fokos fordulat a korábbi amerikai Szíria politikában. Tehát láthatóan van befolyásuk az amerikai döntéshozatalra, most nem látjuk annak a jelét, hogy ez kézzelfogható lenne, és én azt gondolom, hogy Donald Trump esetén sem ez lesz a döntő szempont a következő napokban.
Irak mennyire léphet fel önálló szereplőként ebben a helyzetben? Milyen egyáltalán ott most az államszerkezet, mennyire erős?
Nagyon érdekes Iraknak a helyzete is. Ugye ez egy olyan ország, amelyet 2003-ban amerikaiak, az amerikai vezetési koalíció, egyébként köztük Magyarország is megszállt, és képítettek egy új rendszert Saddam Hussein diktatúrájának bukását követően. És az iraki rendszer egy olyan sajátos helyzetben alakult ki, amikor egyszerre vannak jobban az amerikaiakkal és Iránnal is, aminek részben az oka, hogy Irak többségében kb. 60%-ában síta, és ez a síta arab közösség fontos kapcsolatokat ápol az iráni síta közösséggel, és a különböző transznacionális síta vallási politikai hálózatok ezek szorosan működnek együtt. Tehát a Irakban rengeteg, nagyon nagy iráni befolyás van, és nagyon sok, főleg nem állami milíciában, de hát az állami szervezeten belül is azért van egy nagy iráni befolyás. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy az iraki kormány, amit egyébként mindig egy síta arab politikus vezet, amióta volt a rendszerváltás gyakorlatilag 2003-ban, vagy hát ugye kicsit későbbtől kezdve, amikor felállt az igazi iraki kormány. Ez mindig próbált azért a saját függetlenségét építeni Iránnal szemben. Egyébként az Egyesült Államokkal szemben is csak Irán egy sokkal kézzelfogható veszélyforrás volt. És most is azt láthatjuk, hogy Iránnak azért voltak olyan üzenetei az iraki kormány számára az elmúlt héten, hogy többet vártak volna azzal kapcsolatban, hogy akár megvédjék őket, vagy a különböző iraki síta milíciák kapcsolódjanak be a harcokba, vagy például azt is lehetett olvasni, hogy az irániak elégedetlenek azzal, amilyen módon az irakiak gyakorlatilag megengedik Izraelnek, hogy lőjön a Iránra, bár megint csak hozzáteszem azt, hogy Iraknak mekkora hatása lenne, vagy mennyire képessége lenne ezt megakadályozni, egy másik kérdés. De az biztos, hogy mindenki Irakra figyelt az elmúlt időszakban azzal kapcsolatban, mint egy újabb front lehetséges megnyitása. Azt lehet látni, hogy az iraki síta milíciák nem léptek be a háborúba, és egyelőre szerintem, amíg az amerikaiak nem lépnek be, addig az iraki síta milíciák sem fognak.
Az északabbra fekvő országoknak, mondjuk a kisebb országoknak, Törökországtól délre van egy érdemi beleszólása a mostani helyzetbe, tehát mondjuk Szíriának akár, vagy Libanonnak?
Én azt gondolom, hogy ők is inkább kiszolgáltatottak a jelenlegi folyamatoknak. Libanon is és Szíria is nagyon különleges helyzetben van ebből a szempontból, hiszen Libanonban továbbra is az egyik fő kérdés az, hogy a Hezbollahnak milyen szerepe lesz a politikai rendszerben. A Hezbollah ott nem számolta fel teljesen Izrael az elmúlt másfél, hát lassan két évben.
De jóskán megjengítette
katonai és politikai értelemben egyaránt. Nagyon sokan voltak eleinte optimisták azzal kapcsolatban, hogy az új libanoni vezetés tud egy kicsit függetlenedni a Hezbollának a befolyásától. Azért ezt még korlátozottan láthatjuk egyenlőre. Mindenesetre nagy félelmek vannak azzal kapcsolatban, hogy a Hezbollah is hogyan tudna belépni ebbe a háborúba ismét, vagy pedig ez a destabilizáció hogyan fog hatni Libanonra. De azt is hozzá kell tennünk, hogy azért az elmúlt egy héten nem csak Irán és Izrael között zajlottak katonai cselekmények, vagy hát bombázás, de Izrael Libanonban és Szíriában is tett offenzív lépéseket. Talán a heti átlagban most volt a legtöbb olyan akciójuk Szíriában, ami a tavaly december óta. Tehát láthatóan most az izraeli offenzíva több fronton zajlik, és hát Szíriára mindenki úgy tekint egy olyan országra, ami bármikor ismét destabilizálódhat a különböző szereplők között. Én azt gondolom, hogy ezek az országok most csak veszíteni tudnak a jelenlegi helyzetből.
Törökország szerepe mi lehet, ha lehet ennek a háborúnak a lezárásában, a helyzet megoldásában?
Törökország esetén is azt kicsit hasonló a helyzet, mint Szaúd-Arábia esetén, tehát egy olyan elnök vezet, egy olyan politikus vezeti Törökországot Recep Tayyip Erdoğan szerepében, akinek van befolyása arra, hogy Trump milyen döntéseket hoz. Másrésztről ott is azt láthatjuk, hogy van egy regionális versengés persze Izraellel és Iránnal is egyaránt, tehát ez mindenképpen egy fontos szempont. Ugyanakkor, tehát emiatt lehetne azt mondani, hogy Törökország örül neki, hogyha két riválisának fáj, ami egy minimálisan bejátszott a képbe, de azért Törökország is abban azokban államok csoportjába tartozik, akik aggódnak a jelenlegi helyzetben. Izraellel a Törökországnak a viszonya nagyon feszülté vált az elmúlt időszakban.
A két vezető miatt? Mert az egyértelmű volt, hogy most Recep Tayyip Erdoğan török elnök élesen bírálta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöket.
Részben a két politikai vezető közötti kémia teljes hiánya miatt, másrésztről pedig azért is, mert a török külpolitikában azért a palesztin ügynek a támogatása, ha néha még ez csak retorikai szintű, azért nagyon fontos. Láthattuk azt is 2010-ben, tehát már 15 éve volt egy nagy incidens, amikor a törökök küldtek egy segélyflottát Gázába, amit az izraeliek lekapcsoltak, ami nagyon hosszú időre alásta a kapcsolatokat. Viszont azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban még inkább felerősödtek ezek a feszültségek, nyilván a gázai helyzet miatt, és azért is, mert Törökország hasonlóan egyébként Katarhoz kapcsolatban állt a Hamasszal is korábban, sőt, hát most már néhány izraeli forrás azt mondja, hogy Törökország kicsit át is vette Katarnak a szerepét abban a szempontból, hogy rengeteg pénzt gyűjtöttek a Hamasznak. Ezek most nem jutnak oda a szervezetnek, de minden esetre van egy félelem Törökország esetén, hogy ők lehetnek a következő célpont, hogyha ennek a háborúnak vége lesz, és egyébként ez nem teljesen légből kapott, tehát már említettem azt, hogy Izrael azért egy nagyon-nagyon maximalista biztonságpolitikai stratégiát visz most, és persze őrültségnek tűnhet Törökországot megtámadni, de hát Iránt megtámadni, és őrültségnek tűnt egy kicsivel korábban.
De Törökországnak még nagyobb a katonai potenciája. Hogyan mérhető az izraelihez?
Persze, és hát... Tehát,
meg hát NATO tag.
Persze, tehát igen, ez talán a legfontosabb a dimenzióban, tehát egy NATO tagországot valószínűleg Izrael nem fog megtámadni, de megint csak egy olyan helyzetben vagyunk szerintem, amikor semmi sem zárható ki. Emiatt azért Törökországban vannak nagyon vannak félelmek.
És a menekült hullám, az esetleges mondjuk iráni menekült hullám mennyire ijesztené meg a török közvéleményt? Törökországban nagyon sok mondjuk éppen a Szíriából érkezett, de máshonnan is érkezett bevándorló.
Így van, tehát a török szempontból ez a menekült kérdés is bejátszhat az is, ugyanakkor viszont, hogy a törököknek az Iránnal való vetélkedése az szintén kiélesedett az elmúlt időszakban, tehát nem csak Izraelval vetélkedése, ennek a nyomait láthatjuk Irakban is, ennek a nyomait láthatjuk Szíriában is, ugye az új szíriai vezetés azért a törökökkel és a szaudiakkal is nagyon szoros viszonyt ápol, és nagyon ellentétes ez a kormánynak az álláspontja az iránival, tehát azért lehet látnunk arra érveket, hogy Törökországnak miért jó, hogyha Irán is gyengül. Ugyanakkor, ahogy említettem, az instabilitástól ők is félnek. Már csak azért is, mert hogyha már a török hadsereg helyzetét meg a relatív erejét visszahozzuk, a török légvédelem az messze nem olyan jó, mint például az izraeli. Tehát ott komoly problémák lehetnek, és ugye egy ponton már ez is nagyon nehezen volt elképzelhető, hogy egy iráni-izraeli háború hogyan tud alakulni, de hogyha tovább eszkálódna a helyzet, és tényleg Irán mondjuk célpontba venne amerikai támaszpontokat a térségben, akkor annak már olyan báthatatlan következményei lennének, amik Törökországot is biztos, hogy érintenék. Törökország kiszolgáltatott a gazdasági helyzetnek, befektetők helyzetnek, stb. Tehát azt gondolom, hogy itt joggal a törökök is inkább a stabilitás mellett teszik le a voksukat, hozzátéve azt, hogy azért, hogyha a kicsit gyengébb lenne Irán, az nem lenne nagy baj.
Ha végzetesen vagy nagyon-nagyon meggyengül Irán, az hogyan hathat a Hezbollahra, amelyet már Izrael így is nagyon meggyengített Libanonban?
Hat negatívan, viszont azért azt gondolom, hogy a Hezbollah sorsa az egyre inkább különválik Iránétól. Tehát ahhoz, hogy a Hezbollah túléljen politikai katonai értelemben, ahhoz úgy tűnik, hogy nincs szüksége iráni támogatásra és arra folyamatos eszközökre, pénzre, amit kaptak Irántól. Amióta elindult az izraeli kampány, főleg 2024 második felében a Hezbollah-val szemben, akkor azt is lehetett hallani forrásokból, hogy gyakorlatilag megszakadt a kapcsolat átmenetileg a Hezbollah és Irán között. Tehát nem volt egy aktív kommunikáció a felek között, már csak azért sem, mert akik működtek ebben a kommunikációban, azoknak egy jelentős részét Izrael kiuktatta. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Szíriában azzal, hogy az Assad kormány megbukott, az a kvázi szárazföldi kapcsolat, ami összekötötte a Hezbollahot Szírián és Irakon keresztül Iránnal, az megszűnt létezni. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a Hezbollah történetét most egy kicsit függetlenítenünk kéne, vagy jobban lenne függetleníteni Irántól, és külön vizsgálni, de ettől függetlenül persze az, hogy a szövetségesének rossz az neki is rossz, és hát ez az egész helyzet továbbra is alássa az ellenállás tengelyének mítoszát, amit Irán teremtett, és ami a térségben ugye a különböző Irán barát erőknek az együttműködésére utalt.
Izraelben hogyan fogadja a lakosság, hogy most már nem csak a Hamas, nem csak a Hezbollah, hanem Irán is gyakorlatilag háborús ellenség?
Pont most, amikor jöttem a stúdióba, néztem közvéleményoktatási adatokat, és ott azt mondták, hogy azt írták, hogy az izraeli társadalomnak körülbelül 3/4, tehát egy ilyen 75%-a támogatja a háborút, tehát teljesen beállnak a kormány mögé. És azt is lehet látni, hogy Benjamin Netanyahu pártjának, a Likudnak a támogatottsága növekszik az elmúlt időszakban. Tehát azok az értelmezések, amelyek szerint Netanyahu miniszterelnök részben legalábbis azért kezdte ezt a háborút, hogy erősítse a belpolitikai támogatottságát, azok nem lehetnek nagyon messze valóságtól. Tehát ez valószínűleg közrejátszott szempontként. Bár gyorsan hozzá kell tennünk, hogy ez nem egy csodafegyver az izraeli kormánynak a támogatottságának a növelésére. Már csak azért is, mert a válaszadóknak már csak egy kisebb része gondolja azt, hogy az izraeli kormány azért kezdte ezt a háborút, mert tényleg a iráni nukleáris fegyvertől félt. Körülbelül a válaszadóknak a negyede, vagy talán kicsit kevesebb, mint negyede, tehát 20%-a mondta azt, hogy szerintük az izraeli kormány azért indította a háborút, hogy a saját pozícióját erősítse. Másrésztről azért azok a támadások, amik most érik Izraelt, még hogyha nincs is annyi halálos áldozat, mint Iránban, azért ezek sokkolóak ezek a képek, tehát az, hogy Izraelnek a legnagyobb kórházát támadás érte, az, hogy Tel Avivban bombák robbannak föl, Hajfában bombák robbannak föl, máshol, ugye 24 ember meghalt, tehát ezek azért sokkoló számok. És például azzal kapcsolatban is olvastam nagyon negatív véleményeket, hogy az izraeli kormány úgy döntött, hogy azoknak az embereknek, akiknek megsérült a lakóhelyük az iráni támadások következtében, ők kapnak 500 sékelt, ami körülbelül mondjuk 40-50 ezer forint, vagy talán annál kicsit több. Tehát azért az nem egy nagy pénz, főleg ugye az izraeli árszínvonal az máshol, mint a magyar árszínvonal, tehát azért az izraeliek nem teljesen elégedettek azzal, hogy ez most történik.
Izrael turizmusa nyilvánvalóan nem jött ki jól az elmúlt időszak eseményeiből. Azért néhány évvel korábban még mondjuk Budapestről is nagyon könnyen el lehetett jutni Izraelbe, akár egy tanulmányútra, akár egy néhány napos vakációra vagy városnézésre. Most nem ez a helyzet, és ugye a légitársaságok is gyakorlatilag egymás után függesztették fel a járataikat Tel Avivba.
Így van, ez semmiképpen nem jó, és hát rengeteg, ugye több ezer, vagy akár tízezer izraelireket külföldön. Most ugye sokkal nehezebb megszervezni azokat a járatokat, amiket tavaly előtt, október 7-e után megszerveztek, amikor különleges járatokat indítottak arra, hogy hazahozzák az izraelieket. Tehát most ez sokkal nehezebb. A Tel Avivi repteret is érte támadás, vagy azt is célba vették az irániak, tehát azt gondolom, hogy ez most valóban egy nagyon kritikus helyzet, és hát ugye sose szabad elfeledkeznünk arról, hogy az izraeli gazdaság nincs a legjobb helyzetben, tehát infláció azért 2023. októberre óta erősen növekedett. Én 2023 és 24-ben hosszabb időt töltöttem Izraelben, ott láttuk azt, hogy a tejára az mondjuk jelentősen emelkedett, stb. Munkanélküliség növekedett, és azért ezek elég problémásak, és hát nyilván egy ilyen háború az rengeteg költséggel jár, újjáépítések, stb. Tehát ez mindenképpen egy sok az izraeli gazdaságnak.
Nyilván ez mondjuk az izraeli korábbi évekhez viszonyítva különösen releváns, mert a térség többi államából jó néhánynak jóval gyengébb a gazdasága, és ugye Irán gazdasága is nagyon messze van az izraelitől, egyfőre vetítve.
Hát az biztos. Az iráni gazdaság az nagyon régóta szankciók alatt van. Rengeteg infrastruktúra, főleg az energetikai infrastruktúrának nagy fejlesztésekre van szüksége. Itt ezzel kapcsolatban különösen problémás az, hogy Irán az iráni létesítményeket olyan támadások érték, amik szintén nagyon nagy károkat okoztak, és hát támadás, vagy találat érte például az a világ egyik legnagyobb földgázmezőjét is, ami Iránban helyezkedik el, ugye ez a déli Pars mező, amit egyébként megosztanak Katarral, tehát hogy ez egy ilyen hatalmas nemzetközi földgázmező. Itt nem voltak nagyon brutálisak a károk, de azért ahhoz elegek voltak, hogy azért a nemzetközi közvélemény figyelmét felhívja arra, hogy azért itt komoly energetikai, globális energetikai következményei lehetnek a háborúnak.
Az iráni vallási vezetésnek van-e érdemi belső ellenzéke?
Hát ez az a kérdés, amit az izraeliek is szeretnének tudni pontosan, hogy ez az ellenzék ez milyen lehet. Amire sokan utalnak, az az iszlám forradalom előtti monarchista vezetésnek a lehetséges megjelenése, de hát ez egy nagyon optimista, mert az izraeli szempontból ez egy nagyon optimista narratíva, ez a monarchista ellenzék, hogyha egyáltalán lehet így nevezni, ez elsősorban az iráni diaszpóra körében népszerű, ők nem Iránban vannak, hanem Európában, az Egyesült Államokban, stb. És hát rájuk nem tekintenek nagyon jó szemmel az irániak sem, és nincsenek jó emlékeik a monarchista időszakról, azért ez egy nagyon kemény diktatúra volt 1979 előtt, tehát nem gondolom, hogy ez egy jó kimenet lehet. Én nem látok olyan csoportot, amelyik most képes lenne, akár csak minimálisan is arra, hogy átvegyék a hatalmat, ami szerintem nagyobb félelmeket kelt, az, hogy az Iránon belüli különböző etnikai kisebbségek és etnikai közösségek lázadhatnának most föl, és próbálnak akár valamilyen fajta függetlenséget kiharcolni. Egyelőre ennek nincsenek konkrét jelei, bár azért hozzá kell tennünk, hogy az elmúlt években ugye rengeteg olyan tüntetés hullám érte el Iránt, amelyek kifejezetten ezeken a kisebbségi területeken voltak meghatározóak. Ne felejtsük azt el, hogy Irán ugyan egy perzsa országként definiálja magát, de azért a lakosságnak tehát az 50-65%-a perzsa, a többi az különböző etnikumhoz tartozik, van egy hatalmas azeri közösség, van egy hatalmas kurd közösség, egy hatalmas belúdzsi közösség az ország keleti részén, és az elmúlt időszakban, amit azok a tüntetések, amik a nyugati sajtóban nőjogi tüntetésként híresültek el, ott azért annak volt egy nagyon kemény ilyen etnikai dimenziója is, tehát a kurd területeken, belúdzsi területeken ezek sokkal tovább tartottak ki, mint a perzsa területeken.
Hogyan fogadhatnák a többségi társadalomban elsősorban Iránban, hogyha az izraeliek kiiktatnák Ali Hameneit?
Ezt nem tudjuk ebben a pillanatban felmérni. Amit láthatunk az, hogy annak ellenére, hogy ez a rendszer egyáltalán nem népszerű Iránban, annak ellenére most azért rengetegen összefognak, ha nem is a rendszer mellett, de az ország mellett. Rengeteg egyébként ellenzéki művész, ellenzéki politikus még akár, vagy olyanok, akik belülről kritizálják a rendszert, ők is most azért összefognak, és azt mondják, hogy ők is nemet mondanak erre az izraeli beavatkozásra, tehát nem arról van szó, hogy itt az izraelieket megváltóként fogadnák az irániak, éppen ellenkezőleg. Kicsit olyan ez, vagy hát nagyon rossz a hasonlatán, de az jutott nekem eszembe az elmúlt napokban, amikor Donald Trump, amerikai elnök is amikor ő kilépett az eredeti iráni nukleáris megállapodásból 2018-ban, akkor is mondott egy nagy beszédet, amit az iráni népnek célzott, és ott is nagyon rossz dolgokat mondott a rezsimről, és lehetett látni, hogy az irániak a közösségi médián élőben reagálnak ezekre, és akkor először sokan egyetértettek vele, de aztán Donald Trump bedobott valamit azzal kapcsolatban, hogy hogy a perzsa öblöt arab öbölnek nevezte, ami egy ilyen nagyon érzékeny kérdés Iránban, hiszen mindenki perzsa öbölként tekint rá, és akkor hirtelen egy gyűlölet áradat jött Trumppal szemben.
Egyébként ez a hitelességét hosszabb távon is kikezdte, tehát hogy mennyire bíznak akár az iráni vezetők Donald Trumpban?
Nem hiszem, hogy bíznak benne. Ez nyilván csak egy szimbolikus példája volt ez a retorikai mellényúlás, ami szerintem azt mutatja, hogy az iráni társadalomban azért van egy erős büszkeség, és hát senki se szereti, hogy az országát támadják. Tehát független attól, hogy egyetértenek-e a rendszerrel, vagy a kormánnyal, vagy nem, azért senki nem szereti látni, hogy a rokonai, vagy azok a városok, ahol éltek, azok támadás alatt vannak, és hát nekik is elképesztő sok az, hogy most már több száz ember, tehát konzervatív becslések szerint 240 ember, de sokak szerint inkább 400 vagy 600 ember is meghalhatott Iránban. Ezt senki nem nézi jó szemmel Iránon belül szerintem, tehát én nem számítok arra, hogy itt az irániak majd az izraeliektől vagy az amerikaiaktól válnák az ő megváltásukat.
Az iráni hatóságok viszont gyakorlatilag letartóztatási hullámba kezdtek. Mennyire használhatja fel a rendszer tisztogatásra ezt a mostani kritikus helyzetet?
Én azt gondolom, hogy egyrészt ez a tisztogatási hullám, vagy letartóztatási hullám, ez még nem volt akkora, mint az elmúlt években. Tehát most még egyelőre pár tucat emberről hallottunk, ez nőhet ez a szám, és pontos adatok nem is állnak rendelkezésre, de ahhoz képest, hogy itt ezres nagyságrendekről volt szó az elmúlt években, vagy akár tízezres nagyságrendekről a különböző üntetéseknél, azért ezek még alacsonyabb számok.
Vagy hogy a korábbi török példákra gondolunk, ahhoz képest is.
Így van, így van. És a másik szempont, amit itt behoznék, az, hogy én azt gyanítom, hogy az iráni vezetésnek jelen pillanatban nem a körül forog a gondolkodása, hogy hogyan tudják felhasználni ezt a helyzetet a saját politikai céljukra, hanem hogy hogyan tudnak túlélni. A Mossad, az izraeli hírszerzés és a különböző izraeli titkosszolgálatok nagyon durván beépültek Iránba. Tehát azt lehet látni, hogy a felső vezetésbe is, a katonaságba teljesen nyíltan jöttek ki az információk közvetlenül Izraelbe. Hát olyan szinten, hogy az izraeli vezetés nem csak azt tudta, hogy egy civil lakóépületnek melyik lakásában lakik az az ember, akit ki akarnak iktatni, de azt is tudták, hogy melyik szobában van az illető. Tehát brutális volt az, ahogy az izraeli titkosszolgálat ezt végrehajtotta, és hát ebben a helyzetben nyilván az iráni vezetés ezt pontosan látja, és látja, hogy ez egy hatalmas kihívás. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg elsősorban most arra próbálnak koncentrálni, hogy azokat tartóztassák le, akik tényleg együttműködnek Izraellel.
Egyre korlátozottabban hagyják elérhetőnek az internet nagy részét Iránban. Ezt a lakosság hogyan viselheti? Most nem feltétlenül az európai mércét, vagy az amerikai mércét próbáljuk meg elképzelni, hanem az ottanit, hogy miként reagálhatnak erre az ottaniak.
Alapvetően az iráni, főleg a fiatal rétegek, tehát a 20-as, 30-as, de akár a tinédzserek is, akik azért az iráni társadalom többségét alkotják, ők egy globalizált generációt alkotnak, vagy globalizált generációkat, akik rengeteg, még hogyha egy internet nincs is leblokkolva teljesen Iránban, akkor is ugye rengeteg restrikcióval néznek szembe, tehát rengeteg szabályozás van, mit lehet nézni, és mit nem lehet nézni, tehát például a nyugati közösségi médiák le vannak tiltva, stb. Viszont ezek ilyen kicsit furcsa szabályozások voltak mindig, mert mindenki használt VPN-t, vagy más megoldásokat, amivel hozzáférhetett erre. Nekem például egy érdekes élményem volt, amikor Iránban voltam egy konferencián, és mellettem ült valaki, aki valamilyen kormány, tehát a külügyminisztériumnak dolgozott az illető, és hát azt láttam, hogy ő is a Facebookozott a telefonján, ami elvileg illegális lett volna, tehát ez egy ilyen nyílt, mindenki megkerüli ezeket a szabályokat. Most az, hogy lekapcsolják az internetet, az nyilván egy nagy kár emiatt. Tehát, hogy ezek a generációk ez pont annyira globalizáltak, mint Magyarországon vagy bárhol máshol. Ugyanúgy néznek streaming szolgáltatókat, ugyanúgy WhatsApp-oznak, stb. Tehát ez mindenképpen egy nagy probléma, és hát mutatja azt, hogy az iráni rendszer érzi a belső nyomást, és érzi a belső problémákat, le akarják korlátozni most a párbeszédet és a közbeszédet, ami egyébként nem teljesen idegen bármely olyan államtól, ami éppen támadás alatt van, de nyilvánvalóan ezt a helyzetet azért a félelem motiválja.
Összességében ez a konfliktus hogyan hathat a világpolitikára, mekkora lehet a jelentősége, akár, hogyha valamennyire összehasonlíthatjuk az orosz-ukrán háborúval, ahhoz képest mekkora a súlya?
Fú, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én onnan közelíteném meg, hogy én magam is rengeteg mémet látok például a közösségi médián arról, hogy most akkor indul a harmadik világháború Irán miatt. Én ezt nem gondolom, hogy ez fog történni, tehát nem fog kiszélesedni valószínűleg globálissá a konfliktus. Az Egyesült Államok természetesen beléphet, de arra, hogy Oroszország vagy Kína odaálljon Irán mellé és megvédjék ezt a rezsimet az Egyesült Államokkal szemben, és így vállaljanak föl egy globális konfliktust, erre szerintem kicsi esély van. Mondom még egyszer, jelen pillanatban nagyon nehéz bármit jósolni, tehát ezt nyilván fontos részben tartani, de én nem látom azt, hogy ebből egy globális konfliktus alakulna ki. Viszont az biztos, hogy a világ nem lett egy jobb hely, vagy egy biztonságosabb hely jelen pillanatban ettől a háború miatt. Már csak azt is nagyon fontos látnunk, hogy ugye van egy nemzetközi probléma, van egy olyan probléma, ami a nemzetközi békét és biztonságot veszélyezteti, ez az iráni nukleáris probléma, vagy az iráni nukleáris program, illetve azzal kapcsolatos feszültségek. Elindul egy békés tárgyalásos folyamat, hogy ezt kezeljük, ugye az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. Ezzel párhuzamosan Izrael kezd fölkészülni arra, hogy hogyan kezelje ezt a problémát, tehát katonai úton hogyan lépjenek föl. És amit láthatunk az elmúlt egy héten, az, hogy a katonai megoldás diadalmaskodik a diplomáciai fölött. Sőt, még ezt még hozzátenném, hogy nem csak, hogy diadalmaskodik a békés úton való vitarendezésen, de még azt is láthatjuk, hogy a békés úton való vitarendezés fölhasználja a katonai erő céljára, abban az értelemben, hogy húzza kicsit az időt, vagy pedig arra hivatkozva, vagy annak sikertelenségére hivatkozva indítsa a háborút. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes folyamat. Nem ez az első ilyen természetesen, de az elmúlt időszakban rengeteg olyan helyzetet láthattunk, ahol van egy nemzetközi probléma, és azt az államok katonai úton intézik el. Oroszország megtámadja Ukrajnát. Azerbajdzsán és Örményország között a nagyon régóta tartó területi konfliktusokat egyszer csak Azerbajdzsán kézbe vette, mert úgy érezte, hogy most meg tudja oldani, és meg tudta oldani. Na most ez a folyamat, ez egy nagyon-nagyon veszélyes folyamat, mert akkor lehet, hogy holnap Kína is azt fogja érezni, hogy a tajvani kérdést erőszak útján kell megoldania. És azt is hozzátenném, hogy ez a folyamat az olyan kis államok számára, mint Magyarország is, ez egy nagyon veszélyes folyamat.
Az Európai Uniónak milyen szerepe lehet, akár a közvetítésben, akár a végső megoldás kialakításában?
Ha az Európai Uniónak nem is gondolnám, hogy nagy szerepe lehet, de egyes európai tagországoknak lehet szerepe. Elméletileg, ha minden jól megy, holnap, tehát a pénteken lesznek tárgyalások a Nagy-Britannia, Franciaország és Németország részéről, Genfben, ha jól emlékszem, Iránnal, ami egy jó kezdeményezés lehet arra, hogy csökkentsék a feszültségeket, és talán ez a diplomáciai békés vitarendezés ismét erőre kaphat, reméljük, de azért ez egyáltalán nem lefutott. Már csak azért sem, mert nagyon érdekes módon egyébként, még hogyha visszamegyünk két hetet az időben, és amikor még visszamegyünk arra az időszakra, amikor még volt esély az amerikai-iráni tárgyalások sikerességére, akkor az irániak pont attól féltek, hogy az európaiak fogják elgáncsolni a folyamatot, mert az európai egyre bizalmatlanabbá váltak az elmúlt időszakban Iránnal szemben, aminek főleg egyébként az oka, hogy Irán elkezdett mélyen együttműködni Oroszországgal, és közvetetten segítik is az orosz törekvéseket Ukrajnában, ami nyilván egy nagyon problémás dolog számunkra. Most úgy tűnik, hogy Európa mégsem egy ilyen spoiler szerepet fog betölteni, hanem megpróbál közvetíteni, reméljük ez így is fog történni, de azért hozzáteszem, hogy az európaiak és irániak között is továbbra is vannak feszültségek. Az ENSZ biztonsági tanácsában például lehet, hogy az európaiak fogják kezdeményezni azt, hogy szankciókat tegyenek vissza Iránra.
Köszönöm szépen az elemzést.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt szűk egy órában Szalai Máté közel-kelet szakértőt, a Klingendél Intézet kutatóját hallották. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Szécsi Ágnes, Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.